Folytassuk a efészusi levélnek a tanulmányozását, és az efészusi levél 4. fejezetéből a 7. verstől a 16. szeretném elolvasni ma reggel az igét. Tehát Pál efészusbeliekhez írt levele 4. fejezetének a 7. versétől így hangzik az ige. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint az, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul. Hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak, és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától. Hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, mindenestül ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész, saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. A múltkor már ennek a levélnek az első szakaszát, illetve hát ennek a fejezetnek az első pár versét elolvastuk. Csak annyit szeretnék visszatérni egy kicsit ehhez, hogy tudják a testvérek, hogy az első 3 fejezete az efészusi levélnek az inkább elméleti jellegű gondolatokat tartalmaz, viszont a 4., az 5. és a 6. fejezet az pedig az eklézsiáról, a kihívattak gyülekezetéről beszél. Pontosabban rólunk, hogy nekünk mi a feladatunk a mindennapokban. Hogyan élhetjük meg a hitünket? Mert hiába az elméleti tudás, hiába tudunk mindent jól a Szentírásból, hogyha azt a gyakorlatban nem alkalmazzuk és nem használjuk. És hát arról volt szó itt a múlt alkalommal, hogy éljünk méltóan ahhoz abban az elhívásban, elhivatásban, amelyre Isten elhívott bennünket, legyen az bármilyen feladat vagy szolgálat, és hát ennek a méltóságnak vagy a teljességnek a megélése, ez úgy lehetséges, ahogyan itt az igébe olvassuk, hogy teljes alázattal, szelídséggel, türelemmel, szeretettel éljük a mindennapunkat. És hát hangsúly van a jelzőn, hogy teljes. Teljes alázattal, teljes türelemmel, teljes szelídséggel, teljes szeretettel. És hát ez a mi erőnkevés. Ezt nagyon jól tudjuk, mi ezt nem tudjuk a mindennapokban megélni. Ezt Isten tudja elvégezni bennünk. Igyekezve megtartani a léleknek az egységét, a szellemi egységet, igaz a békességnek a kötelékével, erről is volt szó, hogy általában a kötelékek elől rugódozunk, nem szeretjük a kötelékeket, pedig az ige az bizonyos értelemben szent kötelék, és nem lehet félretenni, illetve félre lehet tenni, mert hát Isten soha nem alkalmaz erőszakot, de az mindig nekünk rossz, hogyha azt a fajta szeretett teljes köteléket, ahogyan Isten az ő szellemén keresztül igazgatja az egyházat, az eklézsiát, mi félre akarjuk ugni, vagy félre akarjuk tenni. És hát ennek az előző néhány versnek a befejezése igaz, pedig egy ilyen Szent Háromság himnusz, dicsőítés, úgy is lehetne mondani, hogy mindezt Istennek a szelleme, Isten szent lelke, aki egy, Atya, Fiú és Szentlélek, Szent Szellem, Isten, cselekszi meg bennünk, ő az, aki elvégzi, hogy ez úgy működjön, ahogyan ő szerinte helyes. És hát ehhez kapcsolódik a felolvasott igeszakasz is, hogy tulajdonképpen mi ebben a mi felelősségünk, vagy mi feladatunk. Mert hát a Szentlélek, Istennek a szelleme mindig végzi az ő munkáját. Én azt gondolom, hogy ehhez se hozzátenni, se elvenni nem tudunk semmit. Amihez viszont hozzá tudunk tenni, az a mi gyakorlati életünk, a hitbeli növekedésünk, az a fajta hasznosság, amiről itt az ige beszél, hogyha én azt komolyan veszem és felelősséggel cselekszem a mindennapokba, nem pedig Istennek a szellemétől várom, hogy majd ő mindent elvégez, mert hát ezt mondja az ige, hogy ő mindent elvégez, és hát nekem nincsen semmi feladatom. Hát így szokott minden tönkre menni, hogy a lakásba, és amikor valaki azt gondolja, hogy majd valaki megcsinálja. Csak hát valaki soha nem jön meg, és akkor elrombik a vízcsap, kimegy az izzó, poros lesz a sarok, stb. De hát nem bézi el senki, mert hát a ház ura, vagy asszonya, vagy a gyerekei nincsenek a helyükön. És azért beszél itt az ige először arról, egy ilyen Krisztus dicsőítés van ennek az igének az első szakaszában, amit felolvastam, hogy elsődlegesen ezt a megmentő kegyelem végzi el bennünk. Tehát az a megmentő kegyelem, aki az Úr Jézus Krisztus. Mert Isten azt akarja, hogy tudjuk ezt az 1 Timóteus 2.4-ből, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Ez az első. Tehát ha valaki ezt nem érti, vagy még nem jutott el, nem ragadta meg Istennek a kegyelmét, úgy is mondhatnám, nem menekült meg, az még széttöredezett állapotban van. És hát azért jó a nyár olyan szempontból is, hogy az ember sok mindent hall, és én is hallottam egy olyan fogalmat, amelyet már ismertem korábban, de valahogy most tudatosult bennem, és megkérdem a testvérektől is, hát ki kellett volna írnom, de biztos hallottak már a testvérek erről a szóról, hogy kincsugi. Kincsugi. Nyújtsa fel a kezét az, aki hallott róla, ha nem. Jó, Jutkán kívül már most. Kincsugi, nem? Na, hát akkor épp itt az ideje, hogy megismerkedjünk ilyen fogalommal. Ez a kincsugi, úgy írják, hogy kincsugi. Ez egy japán szó. Nekem van japán kolléganőm, de majd megkérdem tőle, hogy nem volt találkozásunk, hogy így kell ejteni, mert ő biztos jobban tudja. Ezt a 15. században egy shogun, a shogun, ő a császár alá közvetlenül beosztott nagyvezér volt, Ashikaga Yoshimasa, úgy hívták ezt a shogun, tehát Ashikaga Yoshimasa, ő, neki volt egy olyan problémája, itt többféle verzió van, ahogy itt utána jártam, hogy kapott a kínaiaktól egy törött teáscsészét, vagy eltört az egyik teáscsészéje, és egyik variáció szerint visszaküldte a kínaiaknak, hogy csinálják meg, ők meg szépen összeabroncsolták mindenféle vaspántokkal, ami nagyon csúnya lett, és akkor odaadta a szolgájának, hogy hát valamit csináljanak, és a japánok okos emberek, és csináljanak vele valamit. És összedugták a fejüket, és aranyból, ezüstből, platinából, tehát a legértékesebb dolgokból készítettek, illetve valamilyen ragasztószerrel keverték ezeket. Elsődlegesen aranyat szoktak említeni, de valamikor ezüstből, platinából is készítenek. És ezzel a ragasztószerrel összeállították ezt a csészét, és jobb lett, mint az eredeti. Hát ez a kegyelem. hogy jobb, mint az eredeti. Hogy a bűn az összetör bennünket. Az tönkreteszi az életemet, tönkreteszi az életünket, de amikor Jézus Krisztus belenyúlt az életedbe, és te elfogadtad, akkor azok a repedezettségek, azok arannyal lettek kitöltve. Vagyis Jézusnak a szeretetével. Az Úr Jézus Krisztus meg nem érdemelt irgalmával. Mert ez a kegyelem. Igaz? És tulajdonképpen ez a kegyelem végzi a munkáját, erről szól az ige is, és erről szól a kenyértörés is. És azért mondja itt Pál, hogy a kegyelem az mindenkinek adatott. Ez a megmentő kegyelem. Ha valaki elfogadja. A kegyelem ajándék. Ha én nem nyújtom ki a kezem, és nem fogadom el, akkor nem lehet az enyém. Hiába a feleségemé, hiába a gyerekemé, a szüleimé, a stb., de nem személyesen az enyém. Akkor nem ér semmit. Az én számomra, nyilvánvalóan. És ezért említi itt Pál apostol a 68. Zsoltárt, hogy az Úr Jézus Krisztus megváltott bennünket. Megváltott bennünket attól a bűn rabságtól, amivel a sátán tönkretette az életünket. És tönkre teszi a mai napig ennek a világnak a gondolkodását, természetét. Valamelyik nap jött haza a fiam Győr új barátról, volt valami iszonyatos eső, és azt mondja, hogy te apu, te termelsz ebben a kertben. Hát mondom, miért ne termelnék? Hát azért csak jobb, amit megeszünk. Hát azt mondja, olyan habos volt a víz, mert minden szennyeződést az emberek kiöntenek. Ahogy jön, az ő cége is. Nem foglalkoznak vele. Miért nem foglalkozik vele? Több milliárdos bevétele van a cégének. Azért, mert sokkal egyszerűbb így a szennyeződést ki. Aztán az megy bele a földbe. És lehetne nagyon sok mindenről beszélni, csak ez megdöbbentett. Hogy ahelyett, hogy kifizetné a felújításra, vagy azoknak a tisztító berendezéseknek a beszerzésére az összeget, ahelyett inkább lefizeti azt az illetőt, aki jön és intézi a papírokat, mert így sokkal egyszerűbb, meg olcsóbb. Nagyobb lesz a pénz, nagyobb lesz a bevétel. És hát ez borzasztó. Nem csak ebben a vonatkozásban, hanem mindenféle vonatkozásban, ahogyan tönkre teszi, és akkor nem beszéltünk a Audiról, meg a Mercedesről, meg még lehetne sok minden olyan céget említeni, de nem ez a feladatunk, hogy most erről beszéljünk, de ez a bűnnek a megnyilvánulása. Hogy tönkre teszi azt a világot, amiben vagyok, amiben vagyunk, amiben élünk. És ezért beszél Pál apostol az Úr Jézusról, aki meghalt értünk, meghalt érted. És nem muszáj nekem, nem kötelező tennem nekem azt, amit az óemberi természetem parancsol, követel. Mert megszüntette, felvitte a fára azt az óemberi természetemet, aki hajlik a paráznaságra, hajlik a csalásra, hajlik, mert ne beszéljünk a nagy cégekről. Beszéljünk mindig magunkról, hogy a mi életünkben mi az, ami békétlenséget okoz, vagy mi az, ami tönkreteszi a kapcsolatomat az élő Úr Jézus Krisztussal. És hát nyilván Pál, amikor ezt a 68. Zsoltárt idézi, hogy fölment a magas hegyre, 68. Zsoltár 19. verse, foglyokat fölmentél a magas hegyre, foglyokat ejtettél, embereket kaptál ajándékul. Akkor az Úr Jézusról beszél, az Úr Jézusról mondja el ezt a proféciát, hogy Isten győzelmének a jele volt a mennybe menetel. Hogy az Úr Jézus a mennybe ment. De lejött a földre, igaz, itt több gondolatot összekapcsol ebbe a 8. versbe az ige, felment a magasságba, foglyokat vitt magával. Itt az értelmezések megoszlanak, hogy mik voltak, vagy kik voltak ezek a foglyok. Az evangéliumi gondolkodás azt mondja, hogy akiket megmentett, azokat a foglyokat, azokat a rabszolgákat, ilyen értelemben. Például igaz a Latornak azt mondja ott a kereszten, hogy bizony mondom neked még ma, velem leszel a paradicsomba. És az utolsó pillanatban is megmenekült. És hát az összes többi, aki átadtuk neki az életünket. De van olyan magyarázat is, ami arról szól, hogy foglyokat vitt a magasságba, vagyis lefegyverezte az ellenségeket. Azokat az ellenségeket, amelyek megkötözték Istennek az erejét, vagyis azokat a földi hatalmasságokat. Jézus ellen a földi hatalmasságok semmit nem tudtak cselekedni. Semmit. És a mai világban se tudnak. Egyetlen egy olyan hatalom van, igaz, Istennek a hatalma, ami ellen semmilyen földi hatalmasság nem bír erővel. Tönkre tud tenni, mert bennünket is sokszor tönkre tesz, mert azt gondolja, hogy ő a hatalmasabb. Mert a földi hatalmasságokat nagyon sokszor az ellenségünk irányítja, és nem pedig az, akit mi követünk. És arról beszél itt, ez szerint az értelmezés szerint az ige, hogy a bűntől megrontott azokat a erőket, azokat a hatalmasságokat, fejedelemségeket vitte fel magával, akik tönkre tették Istennek a munkáját. És ezért a kereszt a megváltásnak a helye, a megmenekülésnek a helye. Annak, aki átadja az életét, arra már nem hat hatalommal a földi hatalmasság. Az nem azt jelenti, hogy nem kell engedelmeskednem neki, igaz a római levélben olvasunk erről, vagy nem kell megtennünk azt, amit a Kressz mond, a jövő héten lesz igaz ilyen országos ellenőrzés, a gyorshajtókat fogják nagyon megnézni, nagyon szívesen, és hát nyilván ezeket be kell tartanunk. De abban az értelemben, hogy ezek nincsenek ránk olyan értelemben hatással, hogy megszabnák a mindennapokban az életünket, a gondolkodásunkat, a cselekvésünket. És leszállt mégpedig a földre, azt mondja itt ez a fordítás, hogy erre a földre, itt más fordítások azt mondják, hogy nem csak erre a földre, hanem a föld legalsó tájékaira, leszállt a poklokra. Igaz, egyébként pontosan ennek a igének alapján az 1 Péter 3.19-ben van az elég nehezen érthető ige, amiben most nem akarok belemenni, igaz, hogy a börtönben lévő lelkeknek prédik, de valószínű, hogy az a magyarázat helyes ezzel kapcsolatban, hogy három nagy korszak van, többféle korszak van, három nagy korszak, az első a teremtéstől Noé ideig, a másik a törvény korszaka, a Noé után hirdetett a törvény egészen Jézus Krisztusig, és Jézus pedig a kegyelem korszaka. És a börtönben lévő lelkek, ott nem véletlenül nincsen szó megváltásról, pokolról, hanem Hádészről van szó, vagy börtönről van szó, akik a lelki ismeretük által ítéltettek meg ilyen értelemben, hiszen Noé előtt nem volt törvény. Tehát arról beszél ott az ige, de mondom, ebben nem akarok különösebben belemenni, hanem azt mondják a Biblia magyarázók, hogy lejött a földre, vagyis lejött a szenvedésbe. Az Úr Jézus vállalta helyettünk azt, igaz, a mennyei világosságból, békességből, örömből lejött arra a földre, ahol mindenben volt része, örömben is, de elsődlegesen szenvedésekben. Mert megismerte, igaz, az emberi gonoszságnak a legmélyét, a bűnnek a tönkretevő erejét. Nem volt benne bűn, de ezeket átélte, igaz, mint ember. A Laci szokott erről beszélni részletesen, meg fog is, majd augusztusban, hogy teljesen emberré lett. És ezért megismerte mindazt az emberi nyomorúságot, amelyet mi itt emberek élhetünk a Földön, de ő sokkal mélyebben átlátta, megértette, megérezte ezeket, és ezért van az, hogy bárkit meg tud menteni, még a legutolsó sorozatgyilkost is, akiről mi emberek azt mondanánk, hogy na hát ő neki aztán kegyelem nem juthat osztályrészül, de Isten őt is meg tudja menteni. És a legmélyebb gyötrelmeket is megtapasztalta, de felment, igaz, azt mondja itt a ige, hogy fölment mégpedig magasabban minden égnél. A kecskeméti fordítás azt mondja, hogy beteljesítsen mindent. Vagyis, hogy elvégezze a megváltásnak a feladatát a teljes valóságában. Hogy beteljesítse azt, amiről az ő küldetése, az Úr Jézus Krisztus küldetése szólt, és azt a fajta egyetemes hatalmat kapta, ami a mi életünknek a vezető ereje. Azt a szeretetet, amivel irányít, amivel igazgat bennünket, amivel magához hív bennünket, és ami maga az igazság, mert ő maga az igazság. És az, hogy ajándékot adott az embereknek, vagy hozott más fordítás, erről beszél, az pedig a Szentlélekről, vagy Isten Szent Szellemére vonatkozóan mondja az ige, hogy elküldte az ő szellemét, elküldte az ő Szent Lelkét, azért, hogy igazgassa ezt a földet, vagy igazgasson bennünket is a mindennapokban a gyakorlati életünkbe. És nem véletlen, hogy a 44. Zsoltár 23. verse reflektál erre, mert azt mondja ez, újjongjatok egek, mert ezt tette az Úr. Harsogjatok földnek mélységei, újjongásba törjetek ki hegyek, erdő és minden fája, mert megváltotta az Úr Jákóbot, megmutatja dicsőségét Izraelen, a lelki Izraelen is, nyilván ebben az értelemben. És aki, erről szól ennek az ige szakasznak a bevezető része, aki elfogadta ezt a megmentő kegyelmet, megmenekült, annak arra vonatkozóan igaz, hogy felismerhetjük azt, hogy számunkra nem csak megmentő kegyelem, a megmentő kegyelem az mindenkinek szól. A szolgáló kegyelem, amiről meg ezután beszél az ige, pedig azoknak szól, akik megmenekültek. Mert akik megmenekültek, nyilván azok tudnak Isten szerint szolgálni. Mert azt mondja az ember, hogy jó, hát én még nem tértem meg, én miért nem tudnék szolgálni. Tudsz, de nem az isteni kegyelemnek az erejével, mert az még nincs benned. Tehát ezért fontos az, hogy nem lehet úgy szolgálatot végezni, Isten szerint való szolgálatot, emberileg lehet. Lehet valaki nagyon jó ember, meg nagyon segítőkész ember, de Isten szerint való szolgálatot nem lehet úgy végezni, hogyha valaki nem tapasztalta meg a megmentő kegyelmet. És ennek az igének az első szakasza erről a megmentésről beszél, az Úr Jézus Krisztusról. A másik pedig a szolgáló kegyelem, és hát nyilván alapkérdés, hogy felismerem-e magamba, felismered-e magadba, mindannyian, akik itt ülünk, hogy Isten neked milyen ajándékot, milyen lelki-szellemi ajándékot adott, és ami ennél, vagy ugyanilyen fontos, nem akarok különbséget tenni, hanem hogy ezt teszed-e, használod-e. Mert a kegyelem, a szolgáló kegyelem az használatra adatot. Hiába veszem meg a legmodernebb gépeket, amivel mondjuk könnyebbé tehetem a mindennapi munkámat, ha én azokat nem kapcsolom be, vagy nem használom. Ilyen a szolgáló kegyelem. És nem mondja senki, hogy nincs, ha valakinek új élete van, annak szolgáló kegyelme is van. Van lelki ajándéka. Az ige körülbelül 20 lelki ajándékról beszél, itt most nem akarom a Róma 12-t, meg az 1 Korintus 12-t idehozni, meg még lehetne több helyet is beszélni, és én azt gondolom, hogy ezen kívül még többről is beszél az ige. Tehát nem csak azokról, a kegyelmi ajándékokról, amelyekről konkrétan szoktunk beszélni, hanem ennél sokkal, de sokkal több van. Azt mondja, hogy az egész egyház, az egész eklézsia, kezdve a lábújtól, kezdve a nyakig. Fejig nem, mert a fej az Krisztus. Tehát fejnek nem gondoljuk magunkat, mert az nagyon veszélyes lehet, amikor valaki fejnek gondolja magát az eklézsiában. Mert a fej az Krisztus, ehhez kell felnövekednünk ő hozzá. És érdekes az egyébként, hogy az ige itt nem az ajándékról beszél, azt mondja, hogy ő adott némelyeket profétákul, tanítóként, apostolként, stb. Csak azt szerettem volna ezzel röviden hangsúlyozni, hogy nagyon lényeges az, hogy mindegyikünk kapott lelki vagy szellemi ajándékot. Felismerem-e azt magamban, és használom-e, használni tud-e Isten engem azon az ajándékokon keresztül? Vagy úgy vagyok vele, hogy jó, már majd más elvégzi helyettem a feladatot, hogy majd más megcsinálja. Nem kell nekem, hát én azt nem kaptam. Én nem vagyok tanító, nem vagyok apostol, nem vagyok evangélista, hát majd elvégzi más. Ekkor szokott tönkre menni az egyház. És ezért haltoklik az egyháznak bizonyos része. Például a Betániában mondták, hogy Kelet-Magyarországon, ott elmondta egy református lelkész, egyre kevesebben járnak templomba. Mert szolgálni nem akar senki. Hát ja, még dolgozzak. Nem elég, hogy otthon dolgozok. Elmegyek a templomba, a lelkész megmondja, hogy mit kell végezni, azt még azt csináljam is. Nem bolondultam meg, bocsánat, hogy ilyen vulgáris vagyok. De sokan így gondolkodnak. És ezért megy tönkre Krisztusnak az egyháza. Hogy az, aki újjászületett keresztény, az nem keresi meg a maga ajándékát, nem kéri, nem veszi el, mert az ajándékot elfogadni lehet. Igaz? Vagy eltenni. Mint a talentumos példázatba. Elásni. És én biztos vagyok benne egyébként, hogy a legtöbb embernek egy talentuma van. A legtöbb embernek. És a legtöbb ember azt teszi, hogy elássa. Mert ha nem ásná el, akkor a kereszténység az virágozna ebbe az országba. Meg Európába is. Tovább nem menjünk, de lehetne tovább is menni. Elássa a legtöbb ember a talentumát, amit Istentől kapott. És ezzel gyakorlatilag helytelen dolgot cselekszik. Ugye nem akarom itt most, ismerik a testvérek ezt a példázatot. A lényeg, hogy használjuk. Itt öt ajándékról beszél Pál, öt emberről, vagy öt fajta szerepről, többféleképpen lehet ezt mondani, és egy kicsit erről szeretnék beszélni, akiket ilyen ajándékokkal ruházott fel. Például a Galata levelet úgy kezdi Pál apostol, beszéltünk már erről, hogy Pál apostol, aki nem emberektől, Galata 1:1, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által. Igaz, amikor arról beszélünk, hogy apostol, az apostello, az azt jelenti, hogy küldött. És ismerjük mindannyian ezt a kifejezést, akiket Jézus személyesen bízott meg valamilyen fajta feladattal. És ebben az értelemben szoktunk beszélni a 12 apostolról, illetve Júdás helyett Mátyásról, igaz, akit választottak, és Pál apostolról, akit szintén személyesen hívott el az Úr. És ebben a vonatkozásban lehet arról beszélni, hogy ők személyes kinyilatkoztatást kaptak, elhívást Jézus Krisztustól. Ebben a vonatkozásban nem beszélhetünk arról, hogy az apostoloknak a szerepe, szemlélet, az apostolok ilyen vonatkozásban tovább élnének a mai világban. Igaz, bár beszélnek egyesek arról, hogy vannak apostoli egyházak, stb. De abban a vonatkozásban nem lehet erről beszélni, hiszen a Biblia az lezárt. És a 12-13 apostolnak a kijelentése ebben a vonatkozásban megszűnt. Amiről szoktak beszélni, hogy a gyülekezetnek is voltak apostolai, erről olvasunk az Új Szövetségben, hogy voltak küldöttek, és ma is használják ezt a kifejezést, hogy valakit egy gyülekezet misszionáriusként, ilyen értelemben használják ezt a szót, hogy apostol, kiküld egy feladatra, egy feladat elvégzésére. De ez már nem ugyanaz. Ugye, mint a 12-13 apostol, akiről az Új Szövetség beszél, vagy van még egy értelmezés, ebben az értelemben pedig minnyáján apostolok vagyunk, a János 13-16, bizony-bizony mondom nektek, mondja Jézus a tanítványoknak, hogy a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Tehát ebben az értelemben mindannyian küldöttek vagyunk, ilyen vonatkozásban úgy is lehetne mondani, hogy apostolok. De jobb az a szó, hogy küldöttek Jézusnak a tanítványai, akiket elküldött valamilyen feladattal, vagy valamilyen feladatnak a elvégzésére. Azt gondolom, hogy az apostol szónál sokkal kritikusabb és sok félreértésre adó szó vagy fogalom a próféta. Igaz, mert szintén lehetne arról beszélni, és kell is, hogy a prófétaság kora bizonyos értelemben lezárult. Mert hát voltak nagy próféták, ezt még az iskolában is tanítják a magyar tanárok, nagy próféták, Ézsaiás, Jeremiás, stb. Meg voltak kis próféták, igaz, akik nem azért voltak kicsik, mert kisebbek lettek volna bármilyen más prófétánál, hanem egyszerűen rövidebb a könyvük. Tehát mit tudom én, egy Dániel vagy egy Jónás próféta könyve. Vagy beszélhetünk arról, hogy az Új Szövetségben is megjelennek a próféták, a prófétai szellemiség, inkább így fogalmaznék. És hát nagyon jól tudjuk, hogy az ige azt mondja, hogy a próféta az, akinek a szava beteljesedik. Amit mond, az igaz. És ebben a vonatkozásban beszélünk hamis prófétákról. Hogy a hamis próféta pedig az, aki olyat mond, ami Bál prófétái például a Ószövetségben, de lehetne sok más a Királyok Krónikák könyvéből beszélni erről, akik félrevezették a vezetőket, mert azt mondták, ami a saját igazságuk, nem azt, amit Istentől megértettek, és hát ezzel tévútra bíztattak. A maga a próféta szó, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy Istennek a szócsöve, Istennek a szóvivője, ma használják ezt bár inkább politikai értelemben ezt a kifejezést, aki a közvetlen kinyilatkoztatásnak a hordozója. Aki közvetlenül kapcsolatban van Istennel, és akit valamilyen befolyás vagy inspiráció indít valamire. És hát beszél a korintusi levél arról, az 1 Korintus 14, hogy törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékot, de leginkább azt, hogy prófétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez, nem is érti meg őt senki, mert a lélek által szól titkokat. Aki pedig prófétál, emberekhez szól, ezzel épít, bátorít és vigasztal. Tehát beszél ilyen vonatkozásban az Új Szövetség, hogy a prófétaságnak a lelke, mert azt mondja Pál apostol, hogy törekedjetek különböző lelki ajándékokra, de leginkább arra, hogy prófétáljatok. És érdekes, hogy azért nagyon kritikus ez a fogalom, mert nagyon közel áll itt a karizmatikus értelmezés. Hogy a karizmatikus gondolkodásban ma is azt mondják, hogy már pedig proféták vannak, és el is fogadják ezeket. Aki közvetlen kinyilatkoztatás szerű kapcsolatban állnak Istennel, és azt mondják, amit ők hallottak, és azt adják tovább. Na most, nem véletlenül mondja John Stott, hogy a próféta az, aki Istennek az igéjét olyan érzékenységgel érti, hallja, tudja továbbadni, és a saját korát, amiben él, annyira mélyen megérti, mint amennyire mélyen nem érti meg az átlagember. És ezért tud ébreszteni, ezért tud felrázni, ezért tud erővel beszélni a hallgatókhoz. Igen ám, ezzel eddig nincs is semmi probléma. De amikor ott olvassuk az 1 Korintus 14-nek az elejét, akkor mindig figyelmen kívül hagyják egyesek az 1 Korintus 13-at. Hogy mit mondott az ige? Hogy a legkiváló út, micsoda? A szeretet. Az agapé szeretet. És ebben a vonatkozásban beszél a következő. Tehát nem lehet kihagyni az 1 Korintus 13-at. Mert ha valaki kihagyja, akkor abban a vonatkozásban fog erről beszélni, hogy fölébe helyezi a szeretet fölé a profétaságot, vagy bármi mást. És ez igen-igen veszélyes lehet. Igen-igen veszélyes lehet, mert gyakorlatilag így keletkeznek a szekták. Abban a pillanatban, amikor valaki azt mondja, hogy ő Istennel élő kapcsolatba áll, olyan élő kapcsolatba, hogy ilyen aztán még nincs a világon. És vannak olyanok, akik ezt el fogják hinni, és követni fogják. Netán külön könyvet is ír ez az illető, Mormon könyve, meg E.G. White, igaz? És abban a pillanatban egyenlőségjelet tesznek a Biblia, és ezek között a könyvek között. Tehát ezért mondtam, értitek, ugye? Tehát értjük, hogy miről van szó. Ezért igen-igen veszélyes. Tehát nem véletlenül mondja az ige, hogy törekedjetek a prófétaságra, de abban az értelemben, tehát most ne értse senki félre, hogy jól megértsük Istennek az igéjét, alkalmazzuk, építsük vele az eklésiát, tanítsunk vele, igaz, ahogy itt mondta az ige, bátorítsunk, vigasztaljunk. Tehát ebben a vonatkozásban. És ha valaki ezt nem köti az igéhez, és nem köti a mindennapi életében az Úr Jézussal való élő kapcsolathoz, akkor az nagyon-nagyon veszélyes tévutat jelenthet, mert sajnos vannak sokan olyanok, akik szellemileg kiskorúak, amiről itt majd beszélni fogunk. Jó van, még azért van időm, de szóljanak a testvérek, hogyha még azért van időm. Tehát akik szellemileg kiskorúak, és a kiskorúság az meg igaz ilyen értelemben a félremagyarázatoknak a lehetőségét adja az ember számára, aki szellemileg kiskorú, azt mindenféle tanítás ide-oda dobálja, ahogy beszél erről a későbbiekben az ige. Tehát én azt gondolom, hogy a prófétaság, hogy törekedjetek arra, hogy prófétáljatok, a bibliai vonatkozásban, a bibliai értelemben lezárult, ugyanúgy, mint az apostolságnak a korszaka. Az más kérdés, hogy lehetnek olyan érzékeny emberek, akik a saját korukra a Bibliával, az Istennel való élő az élő Istennel való állandó kapcsolat folytán olyan fajta gondolatokat tudnak átadni, amivel úgy tudnak építeni, mint nyilvánvalóan nem, most így mondom, nem mint egy átlagember. Ezt a lélek adhatja, mert arról beszél a 1 Korintus 14, hogy a Isten Szent Szelleme úgy adja az ajándékokat, ahogy akarja. Ebben nem tudjuk befolyásolni, de én azt gondolom, hogy itt a prófétaság szelleménél ugyanaz a nagyon sok súlyos tévtanítás lép fel, mert egyesek olyvá veszik magukat, hogy ők ezt kapták, és ezzel aztán tömegeket tudnak megszólítani, irányítani, akik aztán követik is őket, hogy fú, hát ez micsoda karizmatikus vezető, hogy ő neki aztán micsoda hatalma van közvetlenül az Úr Jézus Krisztustól, és azért ezzel mindig azt gondolom, hogy csinyán kérdőjellel kell bánni. Lehet még erről beszélni, de nagyon elmenne az időnk. Azt mondja, hogy evangélistákul adott egyeseket. Igaz, az evangélista, aki Csia úgy fordítja, hogy örömhirdető. Aki úgy tudja az evangéliumot hirdetni, azzal a nagyon-nagyon mély szeretettel, nagyon-nagyon mély átéléssel, szellemi világossággal, hogy az evangéliumot, az örömhírt, a jó hírt helyezi előtérbe. Hogy te elveszel, ha nem ragadod meg a Jézus Krisztust. És erre az egész életét szánja. És olyan egyéniség is. És ez így is van egyébként. Hogy elveszünk, hogyha nem adjuk át az életünket Jézusnak. Igaz, mert a világ mindig katasztrófáról beszél. Figyeljék meg a testvérek, hogy egyre többről. Egyre több katasztrófa van mindenütt. Nem véletlen, hogy az utolsó időkről beszélnek. És ez nem ijeszgetés akar lenni, hanem abban a vonatkozásban azok a szerencsétlenek, akik ott úsztak a Balatonba, és közéjük csapott a villám. Ugye? Hát ha nem, nincsen új életük, fiatalon is meg lehet halni, nem kell idősnek lenni. Szórakozás közben, vagy strandolás közben is. Tehát elveszik az ember, ha nincs új élete. És erről szól az evangélista, az örömhír hirdető munkája, és ezt eleven erővel tudja mondani, átadni. És a negyedik, ötödik, amiről itt beszél, pásztorokul és tanítóul, az eredeti görögben nincsen határozott névelő, ami azt jelenti, hogy valószínű, hogy itt az ugyanannak a szolgálatnak különböző két területéről van szó, a pásztor és a tanító. Tulajdonképpen a pásztor, a 23. Zsoltára is gondolhatunk, meg a jó pásztorról szóló János evangéliumi 10. fejezeti részről. Érdekes az, hogy Calvin János volt, aki különbséget tett itt a pásztor és a tanító között, és ezt terjedt el a mai egyházi gyakorlatban is, hogy Calvin azt mondja, hogy aki int, aki buzdít, aki fegyelmez, és aki kiszolgálja a szentségeket, az csak pásztor lehet. És ezért van az, hogy ezekben az egyházakban, tehát a református, az evangélikus, a metodista, meg lehetne baptista, lehetne sorolni, csak a pásztor az, aki kiszolgálja a szentségeket, úgymond. És ez nagyon jól tudjuk, hogy ebbe Calvin tévedett, mert ez nem biblikus. Mert a Biblia nem ezt mondja, hanem az, amit gyakorlunk is a mindennapokban, hogy az újjászületett ember a szent, és nem a pásztor szent, hanem az újjászületett embernek van erre lehetősége, és akit erre Isten szelleme, Isten lelke buzdít. És hát nyilván minden pásztor tanító, ez a bogár rovar példája igaz, de nem minden tanító pásztor. Mert a pásztor tanít egyben, tehát a lelki pásztor ilyen értelemben, aki pásztorol, az tanít, de nem minden tanító, igaz, hát van egy-két olyan tanító, az ifjúság ezt megismerte, mi is egyetemeken, főiskolákon, közép általános iskolába, akikről mindent lehetne mondani, csak azt nem tanítók, ez is a neve, de nem pásztor ebben az értelemben, ha így értjük. És itt azt gondolom, nem is ez a hangsúly, hanem az, hogy szükség van a tanításra. Szükség van a tanításra azért, mert a jó tanításra, meg az igaz tanításra. Nem véletlenül okos nemzet a finn meg a japán. Nagyon jól tudják, hogy nem arra kell a pénzt áldozni, amivel visszaviszik a népet, az embereket a múlt századba, hanem arra, amire igazából szükség van. Akkor lehet minőségi oktatást elérni. Nem véletlenül, hogy élvonalban vannak. Nem akarok én ebbe különösebben belemenni, de nyilván a magyar foci állapota mutatja ezt, hogy mennyire jól működik nálunk a tanítás is, az oktatás is. És hát én ehhez nem értek, mert nem ismerem annyira ezt a szakterületet, de értik a testvérek, hogy miről van szó, hogy az átadott életű, azok a tanítók, akik valóban minőségi tanításra, evangéliumi gondolkodásra törekednek, és azt élik meg, és úgy is tanítanak, hogy példaképpé válnak, mint ahogy mondjuk voltak olyan tanítók, akik példaképek voltak a tantestület vagy a gyerekek számára. Azok kellenek, azok viszik előre ezt a területet is, vagy ahogyan mondja a római levél, a Róma 12:6-tól, mert nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Ha profétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint szolgáljunk. Ha pedig valamilyen más szolgálatot adott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységbe, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel, vagyis kegyelemmel teljesen. Azt jelenti itt ez a kifejezés, művelje ezt, és hát ez mindig kérdés, hogy az a jó tanító, aki tanításra alkalmas. Igaz, ahogy a Timóteusi levél írja, és hát ez ránk is vonatkozik, hogy azzal a gyerekkel, de felnőttel is, semmit nem lehet kezdeni, aki meg van győződve a saját igazságáról. Azt az embert nem lehet tanítani. Az önigazság, és a, bocsánat, nem a fiatalokra vonatkozik, mert a jelenlévők mindig kivételek, a mai fiatalság roppant sokat tud. Tényleg, sokat tud. De rendkívül önigaz. Soha nem volt önigazabb fiatal nemzedék, mint a mai világban. Ezért kínlódnak a tanárok. Mert hát a tanító, vagy a gyerek jobban tudja, mint a tanár, hát mit szövegem neki. Rákattint az internetre, és már is tudja, hogy hát nem az az igazság. Tehát igen-igen veszélyes, és az ige itt nem erről beszél, hanem sokkal inkább arról, hogy tudjunk alázatba járni, és legyünk taníthatóak. A 11. vers nem beszél a püspökökről, presbiterekről, diakónusokról, és itt megint volt egy ilyen fajta félreértés, meg van is, hogy vannak, akik a szervezeti egyházat, szolgálatot szembeállítják ilyen értelemben a krisztusi szolgálattal, hogy a krisztusi szolgálat igaz a lelki ajándékok, szellemi ajándékok, amikkel élünk, a szervezeti egyház vagy szolgálat, az pedig igaz a presbiterek, a püspökök, a diakónusok. Ez valójában a második században alakult ki, és nem lehet a kettőt szembeállítani. A Timóteusi levél beszél erről, hogy kinek mi a feladata, és nem lehet a kettőt egymással szembe kijátszani, mert miért ne taníthatna egy presbiter? Csak sokszor nem ezt látjuk, hogy egy presbiter tanításra alkalmas lenne, vagy egy diakónus, vagy egy püspök. És hát nyilvánvalóan ez nem jó, hogyha így van, ha meg így van, az pedig nagyon jó. És hát valaki mondhatná azt, hogy jó, én nem vagyok se pásztor, se tanító, semmi, akkor mivel szolgáljak? Mit mond a Máté 10.42? Hogyha valaki egy pohár vizet ad Jézus nevében, bizony mondom nektek, hogy nem veszíti el a jutalmát. Egy simogatás, egy jó szó, ugyanúgy szolgálat, mint a legjobb ige hirdetés, ha Krisztus nevében történik. Vagy az imádkozás, aki maga tehetetlen és nem tud kimozdulni az ágyából, de imádkozik mindenkiért. Ugyanúgy szolgálat. Tehát én azt gondolom, hogy ebben nem szabad különbséget tenni, hanem a hasznosság a cél, ahogy, vagy a hasznosság fontos, ahogyan a 1 Korintus 12.7 mondja, a lélek megnyilvánulása, a szellem megnyilvánulása mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. És ha még bírják a testvérek, akkor röviden az ajándékoknak a céljáról, mert ez a harmadik része ennek az ige szakasznak. A célnak tulajdonképpen itt azt mondja az ige, hogy ennek szerepe van, hogyha valaki kapott ilyen kegyelmi szellemi ajándékokat, hogy felkészítse a szenteket, az újjászületett embereket a szolgálat végzésére. Igaz? A felkészítés, ennek többféle jelentése van, 4-5 jelentést meg szoktak különböztetni. Van a biológiai, ebben az értelemben is használja a csia fordítás, a helyreigazítás. Igaz, hogy felkészítés, helyreigazítás. A biológiai azt jelenti, hogy ha eltört egy csont, vagy kificamodott valami, azt helyre kell igazítani. És szellemi vonatkozásban, ha valakiben valami nem úgy működik, ahogyan Isten szent szelleme szeretné, hogyha előrevinné az egyház működését, az helyre kell igazítani. Mert ha nem, akkor félre megy, akkor az nem jó. Azért törött bokával vagy lábbal nekem is volt, azért nem annyira örömteli járni a hétköznapokba. És szellemi törésben lenni ilyen vonatkozásban pedig megint nem lehet építő. De van ennek politikai jelentése is, mégpedig abban az értelemben is, hogy a különböző széthúzások, eklézsiának a szétszakadása. Itt nem akarom a társadalmi politikai jelentését mondani, hanem ami ránk vonatkozik. Hogy azt ne engedjük, vagy ne legyünk abban képviselők, hogy szétszakad az eklézsia. Ezt látjuk igaz a mai világban. Mert van egy erős egyéniség, aki után aztán a többiek mennek. Tehát, és ez nem jó, tehát nem ezt munkálja a szeretet. És hát van jogi értelme is ilyen vonatkozásban, hogy jó, okos, hasznos tanácsokat adni, olyan tanácsokat, de én nekem fontosabb ilyen szempontból inkább a lelki vagy a szellemi jelentése, amelyek előrevivők, amelyek építő jellegűek. És nem csak adni, hanem elfogadni is. Mert sokszor nagyon okosak vagyunk abba, hogy adunk jó tanácsokat, de megfogadni pedig azt, amit mások mondanak, azt pedig nem fogadjuk meg. És ez pedig nem viszi előre az én életemet, a mi életünket. Tehát tudjunk elfogadók lenni, tudjunk alázatosak lenni, és hát a cél az a Krisztusban meglévő egység, és ennek az egységnek a eléréséért végződik ez a szolgálat, ahogy itt az ige mondja, hogy a hitnek a nagykorúságra, eljutni a hitnek a nagykorúságára, az egyház, az eklézsia akkor ér el a teljességre, a tökéletességre, ilyen értelemben, ha az egyes tagok is ugyanúgy elérnek önmagukban. És ebben vagyok én felelős, személy szerint, meg ti is, hogy ez mennyire munkálkodik bennünk, hogy ezért tegyünk, hogy erre törekedjünk, hogy menjünk alkalmakra, végezzük azt a feladatot, ami a mi feladatunk az eklézsiában. Meglássuk és végezzük. És ha megláttat velünk Isten szelleme mást, akkor arra is törekedjünk, azt is végezzünk. És ez, azt is végezzük el, és nem véletlen, hogy nagykorúságról beszél itt az ige, mert hát nagyon jól tudjuk, hogy attól, hogy valaki 18 vagy 21 éves a franciáknál, talán az a nagykorú, attól még valaki nem lesz nagykorú, nem lesz felnőtt. Akkor lesz valaki nagykorú, hogyha felelősséget tud vállalni önmagáért, meg másokért. Felelősség teljes döntéseket tud hozni. Igaz? Egy csecsemőre nem bíznak rá egy Ferrarit. Pontosabban gazdag apuka odaadja. Össze is törik. Rendre. Nem minthogyha idősebb korban ne lehetne összetörni autót vagy repülőt. Tehát félreértés ne essék. Csak a felelőtlenség az sokszor a kiskorúsághoz kapcsolódik. És anyagi értelemben azért nem olcsó, nem tudom mennyi egy Ferrari, de biztos nem 2 forint. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy szellemi értelemben ne legyünk felelőtlenek. Szellemi vonatkozásban ne legyünk kiskorúak. És ez a nagykorúság, igaz, nem véletlen, hogy az ige itt arról beszél, hogy eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének az egységére. Hogy erre törekedjünk, ez legyen bennünk, mert Istennek a szelleme ezt munkálja a tanításokon keresztül az életemben, az életünkben. Hogyha én ennek engedelmes vagyok, vagy ha én engem lehet hajlítani, igaz, és lehet, tudom követni azt, amit az igének a világossága, egyértelműsége mond erre vonatkozóan. És hát az, hogy nem kiskorú, vagy nem nagykorú valaki, az azt jelenti, hogy elolvasok egy könyvet, és akkor azt követem. Hallok egy ige hirdetőt, és azt követem. Éppen az aktuálist, a legújabbat, a legizgalmasabbat. Nem vagyok érett, nem látom meg azokat az összefüggéseket, amelyek esetleg tévútat jelentenek az igének a világosságához képest. És nem véletlen, hogy gyönyörű ez a rész, sokat lehetne még erről beszélni, hogy 2 veszély van. Azt mondja, hogy az egyik, az érzelmi, hogy a tanításnak ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás elében ide-oda hányódnak és sodródnak. Magyarul itt a Csia úgy fordítja, hogy emberi szeszélyek. Vannak erős egyéniségek, akik érzelmileg rendkívül jól tudnak hatni, hatásosak. És valaki ezt követi. Itt a görög szó a kockát használja, a félrevezet a kockát, igaz, amikor mágnesezték, vagy csináltak vele valamit, valami hatást, akkor mindig úgy fordult valakinek a kezébe, hogy mindig 6-os dobott vele valaki. De ez egy érzelmi ráhatás volt, pontosabban azért egy rafinéria ott volt a háttérben, de valójában azért volt, hogy lelkeket gyűjtsön ennek a fajta tanításnak. És nagyon sokan a mai világban, én azt látom, hogy ennek esnek csapdájába, hogy az érzelmi ráhatás az fiataloknak a tömegét tudja megmozgatni. Tömegét. Mert olyan hatásos. Zene, stb. Vonzó. És nem a zenével van baj, mert Bach csodálatos. Hanem azzal van baj, amikor ezzel valakit megtévesztenek, és utána olyan tanításnak az alapigazságát fogja magáévá tenni, amiben viszont eltér az igének az egyértelműségétől. De hát beszélgethetünk erről a fiatalokkal, mert nem biztos, hogy mindenki így látja. És hát ami veszélyesebb, az a ravasz tévejgő diktálásai, az pedig a tudatos tévutakat jelenti, amiről itt az ige beszél. A tévútra csábító ravasságot. Ami nagyon tudatosan, értelmileg, igei alátámasztással nagyon okosan, nagyon ravaszul, de valójában nem Krisztushoz ragaszkodva, meg Krisztus megélve vezeti az ember a teológiai igazságok, amelyek aztán eltérnek már az igének az egyértelműségétől, a bibliai igazságától. Tudjuk, hogy van ilyen, liberális teológia, stb. Stb. Van ilyen. És ezért mondja itt az ige, igaz a befejezésben, hanem hogy az igazsághoz, ragaszkodjunk az igazsághoz. Nem véletlenül mondja Németh Lászlónak az egyik kedvenc igéje volt ennek az írónak, a Zsidók 1.9, hogy szerettem az igazságot. Hogy szeressük az igazságot. És ezt Jézusra mondja ott a Zsidók 1.9. hogy szerettem az igazságot, a 45. Zsoltárt idézve, az igazságot, ehhez ragaszkodjunk. Ehhez ragaszkodjunk, és növekedjünk fel szeretetben a fejhez, Krisztushoz. Szeretetben növekedjünk. Amiben sokszor hiát vallunk, a Krisztus szeretetében való növekedés. És hát ki tudjuk játszani mi egymással szembe ezt a két szót is, mert ha az ember az igazsághoz ragaszkodik, csak az igazsághoz, akkor előbb vagy utóbb a szeretetben megrövidül, meggyengül, és nagyon keményé válhat az ember, megjelenhet az önigazság. Ha meg csak a szeretethez ragaszkodik valaki, az meg nagyon látjá teszi az embert. És sokszor még az evangéliumi igazságokat is, ami azért ítélő, Isten igéje, éles kard, ítéli a gondolatainkat, az pedig elengedi. És ezért fontos, hogy ne játsszuk ki egymással szembe ezt a két fogalmat, két valóságot, hanem ebben tudjunk növekedni. És gyönyörű a befejezés, hogy az egész test az ő hatására, Krisztus hatására, egybeilleszkedve, összefogva, mindenféle kapcsolatok segítségére, minden rész a saját adottságának megfelelően működik és gondoskodik, hogy épüljön szeretetben. Hát adja az Úr, hogy ilyen legyen a mi kis közösségünk is, és ilyen legyen az egyház, mert Istennek az a célja, hogy így épüljön fel, hogy azt a fajta tökéletességet, teljességet tudja tükrözni, amiben sokszor a magunk élete, az én életem bizony hiányt szenved, és az ige mindig erre hívja fel a figyelmünket, hogy Krisztus szeretetének a megélése, az ő igazságához, az ő hozzá való ragaszkodás tudja igazából megerősíteni a hívő embert a mindennapokban. Amen.